Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Hetek óta az izraeli-arab konfliktus miatt aggódik a világ, okkal, hiszen nagyon súlyos katonai csapások, nagyon jelentős polgári áldozattal járó konfliktussorozat, vagy háborús cselekménysorozat szemtanúi vagyunk. Tegnapi műsorunkban Tel Avivból jelentkezett be Siló Ágnes és Siló Sándor, az Izrael Info munkatársai, akik beszámoltak a rakétatámadások ügymenetéről, lezajlásáról, és annak is hangot adtak, hogy nem nagyon érthető, miért alakulnak ki összecsapások különböző izraeli, vidéki, arabok lakta településeken. Mai vendégünk Tóth Csaba Tibor, az azonnali.hu munkatársa, aki pont erről írt cikket. Csaba, te messziről nézed a folyamatokat, lehet, hogy másképpen látod, vagy számodra látszik valamilyen magyarázat a cikked alapján legalábbis, hogy miért vannak összecsapások, zavargások, mecset és zsinagóga gyújtogatások Izraelben most?
Hát lényegében igen, nem állítom azt, hogy teljesen átfogó választ adtam mindenre a cikkemben, én is jó estét kívánok mindenkinek, viszont nagyon fontosnak tartottam arról a saját, kicsit a saját szempontomból beszélni, hogy amire az első néhány napjában ezeknek az úgymond lázadásoknak vagy zavargásoknak rá lehetett jönni az Izraelen belüli palesztin helyzetet nézzük most, az Izraelen belüli palesztin állampolgárok miért lázadnak. Ramle és Lod két Jeruzsálemhez és Tel Avivhoz is közeli városról van szó, amelyek hagyományosan arab városok voltak. Az egyiket Al-Ludnak hívták, és néha Ludának vagy Lidának is, ez ma Lod néven szerepel, és a repülőtér mellett van. A másik pedig Ramle, amit nagyjából ugyanígy hívtak. Itt zajlottak le majdnem a legfontosabb eseményei mindannak, amit még az 1948-as Izrael megalakító háború folyamán az arabok rendkívül, tehát a palesztinok rendkívül sérelmeznek ebben az egészben, mégpedig tömeges, úgy mondjam, kiűzésük itt alakult meg. Erről vannak történelmi elméletek, több történész is úgy látja, hogy ez azért volt szüksége az izraeli véderőnek erre, mert így akarták az utakat menekültekkel eltömíteni, úgymond az Arab Liga elől, és ugye nyilván a morálját a hadseregnek is teljesen leveti azt, hogyha kiéhezett, kiszáradt menekültek a sajátjai közül való palesztin menekültekkel találkozik. Általában úgy csinálták ezt az egészet 1948 folyamán, hogy bementek egy-egy ilyen nagyon-nagyon túlnyomó többségben arab városba, és a környékére, és azt mondták, hogy van, ahol nem volt elég egy-két lövés, hanem még tűzpárba is volt, ebben néha mindkét oldalról katonák is részt vettek, de valahogy mindig abba kulminált, vagy abban futott ki a dolog, hogy az izraeli véderőnek a felettesei, tehát a tisztjei parancsot adtak a katonáknak arra, hogy mostantól mindenki ellenséges, akivel találkoztok itt, gránáttal, gépfegyverrel, bármivel lehet őket gyilkolni. És aki ettől ugye nyilván utána a többség, aki látta ezt a mészárlást, ha megijedt, akkor őket egy menetoszlopba szervezték, és elkezdték elküldeni őket az arab, hogy úgymond Jordán frontvonalak felé, ahol egy harcoló hadsereg frontvonala mögé nyilván bejutott volna. És aki lemaradt, vagy lemaradozott, vagy visszafordult ebből a sorból, arra is sokszor, nem általában, sokszor parancsot kaptak az akkori katonák, hogy lőjék is le. Ez volt az úgymond Nagbának, vagy vésznek, arabul az egyik legfontosabb pillanata, és számomra érdekes volt az, hogy ez pont Ramle és Lod környékén tör ki legerősebben, bár máshol is kitört ez a palesztin lázadás, és az okai azok általában, hát nem tudom, tényleg, hogyha a Human Rights Watch-nak a legutóbbi jelentését megnézzük, az évtizedek óta tartó szisztematikus megkülönböztetésről szól Izraelben a palesztin népesség felé. Egyáltalán, tehát, hogy kijelenti ez az emberi jogi szervezet, hogy nem egyenrangú állampolgárok, és kijelenti azt is, hogy bizony a római konvencióban meghatározott apartheid fogalmát mostanra már kimeríti az a helyzet, ami Izraelben van. Ennek az emberi jogi szervezetnek tulajdonképpen a véleménye, és hát ez ugye ennek több követelménye van, aminek meg kell felelni. A szisztematikus elnyomás szándékosan az egyik etnikumot a másik fölé helyezni, és gyakorlatilag ezen kívül konkrét aktív eszközökkel is megkülönböztetni. Na most ennek minimálisan még az Izraelen belül élő izraeli állampolgár palesztinok helyzete is megfelel. Ha meg aztán Cisjordániáról és főleg Gázáról beszélünk, ott meg aztán mindegyiknek hatványozottan is megfelel. Tehát az, hogy ez a lázadás éppen miért most tört ki, az sokak számára meglepetés, de ahogy Gideon Lévi, a Haaretz publicistája is többször leszögezte, azt tudták, hogy ez a lázadás előbb-utóbb el fog jönni, azt nem tudták, már ugye nyilvánvalóan az izraeli állam kritikusai, de talán még a Netanyahuék is tudták, hogy ez a lázadás el fog jönni, azt nem tudták, hogy pontosan mikor, és azon lepődtek meg, hogy éppen most.
Te következetesen lázadásról beszélsz, miközben...
Ez zavargásnak is lehet hívni, igen.
Ez nagyon fontos különbség, mert ha lázadásról van szó, akkor ott van szervezettség, deklarált cél, politikai keret, politikai fellépés, ha pedig lincselés és lázadás van, és erre is láttunk, illetve zavargás van, akkor viszont felmerül a gyanú, hogy itt szándékos feszültségkeltés, provokáció van, de nincs mögötte politikai cél. Jelesül az erőszakot nem azért használják, hogy kikényszerítsenek valamiféle döntést, védelmet, politikai változást, hanem ezzel az erőszakkal tereljék el a figyelmet valamiről. Erre tudok egy eklatáns példát, és azért lovagolok ezeken a fogalmakon, mert a tegnap arról beszélgettünk, hogy Indiában azután kezdődtek el a muszlim ellenes ilyen erőszakcselekmények és lincselések, miután a Modi kormány válságba került, és az indiai autokrácia kifejezetten használta ezt a lincselést a saját hatalmának a megerősítésére és a válság elleplezésére. Úgyhogy akkor gyere, döntsük el, hogy Izraelben mit látunk.
Hát egyrészt én a lázadás fogalma nem feltétlen normatív és nem feltétlen jó, én konkrétan, tehát hogy én úgy látom, én általánosan használtam ezt az egész lázadást, ez egyfajta, hát nagyon hasonlít különböző gyarmati helyzetekben, amikor egy ilyen hát látszólag céltalan, teljesen az erőszak szabadon engedése figyelhető meg. Egyfajta olyan helyzet alakul ki, kicsit hasonlítható akár a délszláv háborúban megfigyelt helyzetekhez is, de ezen kívül talán a Afrikában és máshol is sokszor volt megfigyelhető ez az antikolonialista, vagy hát a gyarmati felszabadító időszakban. Ez a látszólag a semmiből előtte jóban lévő emberek, vagy akár egymás mellett valamennyire megférő emberek között hirtelen egyik napra a másikra felszámolódik ez a viszony, és elkezdik megtámadni a szomszédaikat. Na most, hogy azt vitatják, hogy például Lodban ki kezdte, de hogy igazából szerintem nem tudom, hogy én ezt el akarom ezt a kérdést dönteni. Rendkívül borzalmas képek jöttek ugye onnan ki az első időszakban is, amelyek ugye nyilvánvalóan jogosan egyébként minden izraeli zsidó állampolgárt a hosszú-hosszú zsidó történelemben számos alkalommal megfigyelhető pogromokra emlékeztette. Tehát például a köztévének az egyik műsorvezetője egy behívott, mondjuk arab írót értelmiségit azzal szembesített, hogy ez a Kristály Éjszaka és Kisinyovnak hívták például a helyi polgármester. A történet másik része azonban az, hogy a helyi polgármester a legszélsőségesebb zsidó jobboldali frakciókkal is jobban volt. Például meghívta a kahanista pártot, ami egy ilyen nagyon szélsőséges palesztin ellenes soviniszta zsidó mozgalom az előtti hetekben, vagy hát még abban az évben korábban a városba. A város eleve súlyos problémákkal, tehát egy társadalmi és etnikai vetületű problémákkal is küzdött például. Erre 2010 óta például jó példa, hogy 2010 óta az arab negyede a városnak az egy ilyen 3 méteres betonfallal van elválasztva a város többi részétől. Akkoriban az Economist és többen is cikkeztek. Tehát, hogy maga a helyzet ami most ott kialakult, és tegyük hozzá, hogy a zsidó ellenes erőszak után egy nappal megjelentek bebuszoztatva a városba a különböző ciszjordániai telepeken lakó gépfegyveres, szélsőséges zsidó, hogy úgy mondjam, nem tudom máshogy hívni, szabad csapatok, amelyről az a spekuláció alakult ki, hogy egyszerűen nem volt elég rendőri erő, nem volt elég paramilitáris erő a Gázában kitörő konfliktus miatt, hogy kezeljék ezt az egészet, tehát hogy valamilyen szinten szervezetten, nyilvánvalóan szervezetten, csak azt nem tudjuk, hogy például a kormány által szervezetten jelentek-e meg, és az ő bosszújuk se volt kevésbé kíméletlen. Ezzel párhuzamosan az egész országban elterjedt ez a típusú adok-kapok erőszak. Bátyánban például szerveződő fiatalok és zsidó fiatalok és futballdrukkerek több palesztin üzlet tulajdonost megtaláltak és agyba főbe vertek, az üzleteiket szétrontották, tehát gyakorlatilag az viszont igaz, hogy erőszak spirál van, csak szerintem a maga a helyzet az egy kicsit olyan, hogy meg lehet különböztetni két olyan oldalt, amiből az egyik az rendkívül kevés, és brutális eszközzel, ugyan, de rendkívül gyenge eszközökkel rendelkezik ez a palesztin, és az izraeli pedig rendkívül sokrétű, diplomáciai és katonai, és rendkívüli módon sokkal nagyobb mértékű erővel rendelkezik, tehát hogy valamilyen szempontból mégiscsak azt kell mondanom, hogy az izraeli kormány és természetesen az amerikai kormány kezében van valamennyire ez a helyzet hosszú távon, vagy akár középtávon is.
Viszont kitérsz egy hasonlóságra a cikkedben, ami a palesztin vezetést összeköti a jelenlegi izraeli hatalommal, és pedig a demokratikus választások elhalasztása, elnyújtása, ellehetetlenítése. És hogy hát a palesztin közösség sem egységes, írod.
Nyilvánvalóan nem lehet, tehát hogy éppen ez a pont itt május elején, ezt sokan azért hangsúlyozzák, mert mondjuk a belső lázadások, zavargások, teljesen mindegy, hogy hívjuk őket, a Cisjordániában elinduló tüntetések, és ott is ugye halálzsázatokkal járók, az izraeli hadsereggel való összecsapások, a jordán és libanoni határokon átjönni kívánó régebben évtizedek óta ott lakó palesztin menekültek, és a gázai helyzet egyszerre ugrott föl, ami, hogy úgy mondjam, a békésebb eszközökben, hagyományosan a békésebb eszközökben hívő, ma már ez talán annyira nem, tehát, hogy a helyzet kicsúszott a kezükből, palesztin aktivisták úgy értékeltek, hogy ez az első eset, amikor az addig jól megosztott és társadalmilag is különböző hát palesztin népességek egyszerre egységben lépnek föl. Ugye nyilván ennek a veszélye is megvannak, viszont én azt gondolom egyébként, hogy nagyon sokszor ugye nyilvánvalóan megkapja ez a helyzet, hogy rendben az izraeli haderő és légierő miket csinál, de hát őket megtámadták rakétával a Jeruzsálem napi kialakult helyzet és az Al-Aqszába való izraeli rendőrségi betörés után. Hát miért nem beszélünk többet a palesztin politikáról és a Hamaszról, ami ugye a muszlim testvériségnek egy fegyveres ága, ez egy egyiptomi ilyen szélsőséges vallásos iszlamista szervezet. És hát itt igazából be kell látni, hogy akár mekkora terror erővel rendelkezik a Hamasz, ezek a területek, amelyekről ő működik, azok izraeli katonai megszállás ellenőrzés alatt állnak. Tehát nincsenek birtokában ezek a szervezetek például a saját légierejüknek. Ha a gázai övezetről beszélünk, akkor ott az is korlátozva van, hogy például a gázaiak hajóval meddig mehetnek ki a parttól, 9 kilométer, ez egyébként a halászat miatt volt bevezetve, de hát ez is látszik, hogy a vizeiket sem ellenőrzik úgy, mintha ez egy szuverén valami lenne, vagy enklávé. Tehát, hogy igazából valóban igaz az, hogy a 2006-ban volt utoljára a választás, úgymond parlamenti választás az akkor az oszlói béke által kijelölt palesztin területeken, és ennek most lett volna a következő, mert hogy ugye a palesztin hatóság, amit helyben most még a PFS vezet, ami Arafatnak a szervezete, ugye, ezt most Mahmoud Abbas vezeti, ő is a palesztin elnök például, 2005-ben még 2/3-67%-kal választották meg, azóta viszont nem hajlandó sem az elnök választás, sem a parlamenti választást kiírni, éppen azért, mert 2006-ban, de 2006 óta nem hajlandó, akkor a Hamász nyerte meg. És ez egy nagyon furcsa helyzet, nemzetközi megfigyelők is voltak ezen a választáson, ami akkor nagyon fontos volt még az izraeli kormánynak is, hogy megtartsák. Nagyon furcsa helyzet, például Jimmy Carter volt elnök is felügyelte, és ő is azt mondta, hogy a választás érvényes volt problémáktól eltekintve, tehát egy teljesen legitim alapokon választottak meg Hamaszt, és végül a helyzet kulcsa az lett, hogy a cisziordániai területek valamilyen szempontból mégiscsak a Fatah, tehát hogy a náluk mérsékeltebb és a béke folyamatba belemenő palesztin szervezet kezében maradtak ellenőrzés alatt, de Gázát viszont egyezetben megkapta a Hamasz, ahol vezetőik tulajdonképpen uralkodnak, és hát egyfajta ilyen teljes, hogy úgy mondjam, totális hatalmat építettek ki. Ez a helyieknek sem tetszik békeidőben, de azt látni kell, hogy amikor háború tör ki, akármelyik fél is kezdi el, ugye nyilván Gázában azt fogják mondani, hogy az Al-Aqsa meccset megtámadásával Izrael kezdte, Izraelben meg azt fogják mondani, hogy a Hamas kezdte konkrétan a rakéta támadásos fázisát a dolognak, ez utóbbiban nyilván Izraelnek jelenleg igaza van. Mind a két fél úgy fogja látni, hogy a másik támadta meg őt, és ebben a háborús logikában, kielezett helyzetben ez az, ami a Hamaszt valójában a legitimitását megadja, és amitől, hogy úgy mondjam, népszerű is lehet. Tehát nyilvánvalóan nem zárható ki, hogy amikor ez az egész jeruzsálemi helyzet, ez a szimbolikus helyzet kialakult, hogy Ramadán alatt megtámadják a muszlim imádkozókat, ott is lehettek provokációk, ezt majd utólag, tehát hogy azért nem tudok erről konkrétan beszélni, mert tényeket ezekről a dolgokról nem ismerünk, de simán elképzelhető, vagy simán feltételezhető, hogy a Hamasz választási előnyöket arra számítva, hogy még kiírják idén ezt a választást, választási politikai előnyt próbál kovácsolni ebből a háborúból. Ugyanez azonban az izraeli kormányról is elmondható, ahol meg ugye pont, hogy nem az, hogy nem volt választás, hanem 5 választás egymás után zsinórban is lement az elmúlt időben. Egyiken sem tudott kormánytörzség kialakulni, és akkor most hát, ha ez a háborús összefogás mégiscsak Benjamin Netanyahu mellé állítja a többséget. Tehát ezt szokták általában mondani, mert mondom, erre is vannak olyan kommentárok, hogy ez kicsit szűklátókörű hozzáállás, ha csak a politikai előnyöket nézzük, hogy van ennek az egész palesztin-izraeli, tehát ez a palesztin elnyomásnak és Izrael politikának logikája is az, hogy időről időre Gázában büntető bombázások és egyébként rakétázós háború alakul ki, és ennek igazából csak az a kérdés az, hogy milyen időközönként követik egymást. A gázaiak úgy is számolják az életet, hogy két háború között, vagy az előző háború eltelt nem tudom hány év, mert hogy ez a legbiztosabb időszámítási pont az ottani polgároknak.
Vegyük azt a kérdést, ami miatt ez itt Európában is hát egy jelentős tételbíró kérdésé válik. Izraelnek 1,5 milliós arab kisebbsége van, ez egy nagyon érdekes szám. Romániának 1,2 millió magyar nemzetiségű kisebbségi állampolgára van, tehát nagyon hasonlít. A nagy különbség az, hogy Izrael teljes lakossága 9 millió, Romániának pedig 19 millió. Tehát az arab kisebbség szemben a romániaival sokkal nagyobb arányt tesz ki az összlakossághoz képest. Lehet-e egy ekkora kisebbséget megfelelő kisebbségpolitikával, társadalompolitikával megfelelő módon kezelni és benne tartani a társadalomba, vagy integrálni? Hát most arról van szó, hogy ezek az arabok lakta körzetek súlyosan diszkriminálva vannak.
Igazából itt azt el kell mondani, hogy mindenki máshogy számol meg itt ebben a kérdésben is, mert ugye Izrael állam hivatalos határai, amelyek ugye az 1967 előtti határok, ami most sok helyen ilyen elmosódott volt csak, mert azon belüli arabok, a palesztinok, azok kisebbség nyilván, de hogyha a cisziordániai és gázai területet is nézzük, akkor körülbelül legálban van a két népesség. Tehát 6,7 millió zsidó állampolgár lakja, és körülbelül 6,2-3 millió palesztinról lehet beszélni. Ha meg a környező országokban lévő menekülteket is nézzük, akkor a palesztin népesség környékbeli aránya meg talán kicsit nagyobb is, de hogy körülbelül 50-50% nagyon durván azt lehet mondani. Na most eddig az volt, hogy valóban Izrael stratégiája, ebből a szempontból hosszú távú stratégiája az volt, hogy akik az izraeli állampolgárságot megkapták, tehát a 67 előtti határokon belül élnek, azok azoknak a leszármazottai, akik még úgyis vállalták a maradást valamilyen szempontból, csak a saját városukból üzték ki őket, de más városban megragadtak, hogy elveszítik a tulajdonjogukat minden fölött ingatlan ingó vagyon, ami 1948 Izrael megalakulása előtt a birtokukban volt, és ilyen feltételek mellett új körülmények között új házakban például maradhattak, és az ő leszármazottaik ma nagyjából azok, akik az izraeli állampolgársággal is rendelkeznek, ők szavazhatnak a választásokon. Igaz, hogy sokszor megpróbálják ezt a szavazatot, hogy úgy mondjam, elnyomni. Van ezen kívül a jeruzsálemi, kelet-jeruzsálemben élő palesztinok helyzete. Ők tartózkodási engedélyt kapnak, minthogyha bevándorlók lennének ebben az országban, holott mondjuk ott élnek már egy jó ideje. Ezzel még legalább az egészségügyet lehet Izraelben használni, és vannak a cisziordániai, gázai palesztinok, akik semmiféle állampolgársága, semmiféle tartózkodási státusza nincsen. Na most ebben a helyzetet azért mondom el ilyen részletesen, mert hogy nyilván létezik palesztin identitás. Létezett már akkor is, amikor Izrael állam megalakult, ugyanígy hívták a nemzeti bizottságukat is, hogy palesztin bizottság, és igazából ez a palesztin identitás összeköti ezt a háromféle csoportot. Ezért nagyon nehéz az, voltak mostanában már, és vannak jelek arra, hogy például az izraeli, akiket Izraelben izraeli araboknak szeretnek nevezni, és nem palesztinoknak, tehát az állampolgárok között némi politikai megosztottság létezik, hiszen sokan közülük is, mondjuk főleg a beduin népesség, az például leszavaz a Likudra. Tehát sokan leszavaznak, viszont a többség nem, ők arab
pártok. Benjamin Netanyahu jobboldali pártja.
Igen, ők a Likud és Benjamin Netanyahu kormánypártja sokáig megpróbálták, mert hogy egyre látszott ez az elmúlt években egyébként, hogyha most így visszagondolok, hogy egyre többen vettek részt az izraeli választásokon, arabok aktivizálták őket, a közösségszervezők, hogy így lehet a jogaikat érvényesíteni, juttassanak be az izraeli parlamentbe, Knessetbe ők arab képviselőket, és akkor jó lesz. Ezt a veszélyt először az izraeli kormány, vagy hát az állam úgy próbálta megoldani, vagy hát az a kormányzó pártok, a Netanyahuval szövetséges pártok, hogy a választási megfigyelők sokszor összebalhéztak, úgymond a szavazó biztosokkal, amiért az arab többségű szavazókörökben mindig volt valami probléma, mindig próbálták valahogy lejönni ezt a szavazatot. Azután egy idő után Netanyahu már körülbelül így a negyedik és az ötödik választás között kitalálta, hogy jó, ez így nem fog menni, igazából szóba kell állni ezekkel az emberekkel, és ki is alakulhatott volna valamiféle folyamat, ami arra épülne, hogy a palesztin identitás már nem olyan erős közöttük, hanem legyen ez egy új identitás, ami egy integrációs folyamat legyen. Csak hogy a helyzet az, hogy ezek a folyamatok általában nagyon gyengék, és nagyon hamar lebomlanak, ahogy most is látjuk azonnal, kialakult egy kritikus, lázongó, zavargó tömeg Izraelen belül is, akik konkrétan a palesztin zászlókat kitették mindenhova ezekben a városokban, úgymond szimbolikusan megpróbálták visszafoglalni, ez nyilván egy nagyon palesztin radikális követelés, Izraelen belüli városokat is. Ez ugye nyilván a másik oldalon egy izraeli állampolgárnak, vagy egy izraeli politikusnak, vagy vezetőnek a nemzethalállal egyenlő, amikor egy, hogy úgy mondjam, a legellenségesebb ország zászlaját kitűzik nem csak a Cisziordániában, hanem belül Izraelben is. Tehát ez egy ilyen apokaliptikus képként jelenik meg az izraeli zsidó állampolgárok előtt, hogy mi minden történhet itt még, ugye nyilván nem bíznak abban, hogy ez egy békés megegyezés. És ekkor aztán a másik oldalról is kitört az agresszió. Tehát azt lehet látni, hogy mi hiába beszéltek az elmúlt években nagyon sokat szerintem erről az izraeli arab jelenségről, hogy ezt le lehet választani valahogy a palesztin népességről. Most hirtelen egy-egy ilyen 2-3-4-5-6-7 napos esemény ezeket a reményeket gyakorlatilag porrá zúzza. Még akkor is, ha volt például olyan a most először bejutott, a Knessetbe bejutott iszlamista párt vezetője, például a zavargások lecsillapodása után meglátogatta Lod városát, és ott ígéretet tett a helyi zsidó közösségnek, hogy az ő pártja és az izraeli palesztin közösség adakozni fog arra, hogy a zsinagógát újra fölépítsék, és sajnálatát fejezte ki. Na most ő egy vallásos iszlamista vezető volt. Tehát, hogy vannak már arra jelek, hogy azért ezt azért túlzásnak érezte mindenki, ami kialakult. Igazából senki nem is kontrollálta a helyzetet. A másik következménye az lett, hogy a palesztin zászlónak egyfajta ilyen illegális jellege lett Izrael áll, tehát az izraeli határokon belül mindenhonnan leszedették.
És ezt már igen. Tudjuk a székely zászló történetéből, hogy abban a pillanatban, amikor igen, egy zászlót tiltanak, abban a pillanatban sorakoznak.
Hát voltak erről felvételek, amikor a Lodban valamennyire már lecsillapodtak, bár most se csillapodtak meg, mert a bosszú még most is tart elvileg a zsidó radikálisok részéről, de talán a palesztin részről már lecsillapodott valamennyire a dolog. Nagyon veszélyes és törékeny helyzet van, de hogy az a felvételt lehetett látni, hogy palesztin nemzeti színű lufikkal ment valami gyerek, és akkor a rendőr megállította, és arra kényszerítette, hogy a lufikat eressze fel az égnek, mert hogy ez tiltott most jelenleg, hogy ezeket a színeket kitegyék a városban, tehát ez egyfajta párhuzam valóban. Viszont azt is látni kell, hogy én nem nehezen látom abban az Erdélyel a párhuzamot, hogy itt azért agressz, tehát hogy volt például a marosvásárhelyi bélyegzés, de hogy itt
Nem, én csak arra gondoltam, hogy...
agresszivitásban nem lehet összehasonlítani
Isten őriz... Nem, messze nem akarunk ilyen párhuzamot hozni, csak azt éljük meg most már évek óta, hogy itt megy egy ilyen, hát most az izraeli helyzethez képest nehéz kimondani, egy zászlóháború, vagy ilyen cicaharc, most ezen meg fognak sértődni, de ne sértődjenek meg a hallgatóink, csak próbálok egy kicsit arányt tartani, szóval, hogy ahogy kikerül valahova hivatalos helyre a magyar, vagy az úgynevezett székely zászló, abban a pillanatban jön valami feljelentő hatóság, aki túlbozog, betiltja, és akkor innentől kezd, eszkalálódik egy konfliktus, még egy olyan térségben is, ahol egyébként teljes etnikai béke van, ahhoz képest, ami Izraelben van. Tehát azért mondom, hogy a jelképekkel való...
Igen. Ez talán egy párhuzamosság valamennyire, hogy itt is a zászlóháború mindig kíséri ezeket a dolgokat, és itt is mondjuk lehetnek olyan hiú remények, hogy egyszer kialakul egyfajta ilyen közösebb történelem, vagy közösebb identitás, ahol meghallgatják egymást, de hogy ezek még továbbra is hiú remények, mind a két félnek nyilván megvan a történelme, mind a kettőnek meg vannak a sérelmei, csak hát én azt látom, hogy például ebben a helyzetben az izraeli társadalom most ezek után, az események után az izraeli zsidó társadalom nyilvánvalóan semmit nem akar hallani arról, hogy a palesztinok mit terveznek, mit akarnak, mik az ő fájdalmaik, hanem egyszerűen azt mondják, hogy el kell őket söpörni. Tehát minél előbb alá kell őket vetni, csendesíteni.
Engedd meg, hogy vitatkozzak vele. Tehát, hogy én nem láttam még olyan társadalmat, mit tudom én, Burmától Ruandáig, hogy ott az emberekbe lenne kódolva a rasszizmus, a nacionalizmus.
Nem, maga a társadalom, én azt gondolom, igen. Maga a társadalom fölépítése és jellege olyan, hogy ettől, mint egyfajta végveszélytől mindig félteni kell.
Még ezt Izrael. A finomítást is vitatnám. Nem tudom, hogy itt a társadalom szerkezet, vagy a politikai berendezés olyan-e, hogy szítja ezeket a konfliktusokat.
Hogy igazából...
Szítja és fenntartja. Hogyha...
Megint, ha például a Gideon Lévire tudok csak visszavonatkoztatni, egy elismert, de nagyon az izraeli állampolitikával nagyon kritikus publicista a Haaretzben, ő mondja azt, hogy a béketábor, így hívták, ugye 2000 környékén, a második intifáda környékén összeomlik, mivel hogy nagyon erőszakos ez az intifáda fölkelés a 2000-ben a palesztin területeken, és onnantól fogva nem lehet egyszerűen békét követelni, nem teremtődik meg egy olyan többség, sőt, hát elsöprő kisebbség az, akik például nem támogatják a gázai háborúkat. Netanyahu ellenzéke, amit Benny Gantz vezetett, azzal kampányolt 2019-ben például, mert most is a kék-fehér szövetség, ami a legnagyobb ellenzéki párt élén, hogy 6 évre lecsendesítette Gázát, és azt hiszem, hogy a politikai reklámjában az volt kiírva, hogy a bátorság és erő, és hogy ő az a jelölt, aki el tudja csendesíteni, hogy úgy mondjam, a háborúval, mivel hogy ő irányította a 2014-es háborút, és erre épült az egész kampány. Na most ők az ellenzék, ők azok, akiket izraeli balközépnek szokás nevezni. Ennél a Likud is, és az annál szélsőségesebb pártok is jóval bejebb tartanak ebben a dologban, és hogy nem emberek személy szerint fognak rasszisták lenni, meg ilyet nem is mondtam, hogy szerintem ezt az egész kérdéskört én nem is említettem, hanem maga a rendszer épül föl úgy, hogy abban a palesztin népesség semmiféle békés egyenlőségre való törekvése ma már nem elképzelhető, vagy a jelenlegi helyzetben teljessége lehetetlen, hogy ez békésen követeljék.
Mondjuk ehhez kellene valamiféle olyan palesztin mozgalom törekvés, ami erősebb tud lenni a konfliktuskeltésnél, vagy tud hordozni egy olyan békeüzenetet, ami átmegy a rakétapajzson.
Teljes empátiával viszonyulok az optimizmusodhoz, ugyanakkor ki hangsúlyoznám, hogy például voltak békés vonulások, ilyen hazatérés vonulásokat szerveztek 2018 elején, ami igazából az volt, hogy elmentek Gázának az északi határán, van egy ilyen pufferzóna, fegyvertelen emberek próbáltak ott átmenni, és az izraeli oldalról mesterlövészek 60 embert meggyilkoltak, később ugye azt állította mind a Hamasz, mind az izraeli kormány, ezeknek a Hamaszhoz volt köze, ezeknek az emberekhez is nem lehetett őket átengedni a határon, de mégiscsak valószínűleg ők voltak elől, és egy ilyen lényegében valamennyire békés vonulás volt ott, ami csak a lövöldözés elkezdődése után eszkalálódott. Tehát, hogy volt akkoriban egy békés mozgalom, kezdték szervezni, és próbáltak valamilyen nagy akciót csinálni, ami nem sikerült. És onnantól fogva azoknak, akik azt mondják, hogy nem tudom, fegyveresen kell ezt az egészet megoldani, azoknak lett nagyobb népszerűsége például a palesztinok között. De ez nem azt jelenti, hogy ezekből a gázai konfliktusokból vagy háborúkból bárki győzelmet tud hirdetni. Mind a két fél rendszeresen győzelmet hirdet, és semmilyen előrelépés, vagy semmilyen más. Alapvetően nyilván egy háború, ezt mondjuk katonák tudják, egy háború célja az, hogy merőben más helyzetet teremtsen, mint előtte volt. A gázai háborúknak az a célja, hogy az emberveszteséggel és az épületek lerombolt épületek arányával rákényszerítsék arra a Hamaszt, hogy néhány évet vegyen ki, és addig ne tudjon támadni. Tehát, hogy konkrétan
nagyon fogy az időnk.
Semmilyen elmozdulás nincs, semmilyen ilyen konfliktus után általában.
Nagyon fogy az időnk, tényleg pár perc maradt, de még egy nagyon fontos tényre felhívtat a figyelmet az azonnali megjelent cikketbe, hogy miközben a katonai aktivitás és agresszió nő, aközben a legfiatalabbak politikai aktivitása, mobilizálhatósága, érdekeltsége csökken. Ilyen alapon nehéz is polgári és demokratikus eszközökkel bármit kikényszeríteni, ha nincs aktív politikai közösség.
Hát igazából itt viszont látszik, annyiban látszhat a megosztottság, hogy amíg békeidő van, addig a Hamasz és az palesztin társadalom progresszívebb vagy demokratább erői közötti konfliktusok nyíltak, is tudnak lenni. Ennek része bloggerek, tüntetők, erőszakos letartóztatás, a tüntetők szétverése például Gázában. De ezek a dolgok csak akkor látszanak, amikor béke van, viszonylagos, ezek nem béke, ezek átmeneti időszakok, és akkor is, tehát hogyha béke olyan elviselhetetlen lenne, az ottani béke olyan elviselhetetlen lenne egy itteni polgárnak, egy budapesti, vagy marosvásárhelyi, vagy kolozsvári polgárnak, hogy azt is háborúnak tartaná, de az ottani értelemben béke alatt vannak ezek a konfliktusok. Amikor Izraellel háború van, akkor igazából senki nem nézi a másiknak a színét, hogy iszlamista, vagy nem tudom, nem ért ezzel egyet, és akkor valamiféle egység, átmeneti egység kovácsolódik ki. Na de még ebben az egységben is voltak olyanok, például Maryam Barghouti, aki a bojkott, Izrael ellenes bojkott mozgalom egyik fő akár micsodája, és a Cisziordániában egy ilyen fiatal politikai aktivista szervező. Őt például az egyik interjújában megkérdezték, hogy és akkor mit vár a palesztin hatóságtól ebben az egész helyzetben, és az egyszerű válasz az volt, hogy mint ahogy kortársaimnak a többsége, vagy mint ahogy a palesztin társadalom többsége, egyszerűen semmit, eljátszották a bizalmat, nem hajlandók még egy választást se megszervezni, sőt, a Cisziordániában sokszor segítik az izraeli katonákat az úgymond rendfenntartásban, ami ugye a tüntetőknek vagy a tiltakozóknak az erőszakos elviteleiben a palesztin hatóság közreműködik. Tehát, hogy itt látni kell, hogy nem arról van szó, hogy van az egyik fél, amit a Benjamin Netanyahu miniszterelnök képvisel, az izraeli zsidók, és van a másik fél, amit Mahmud Abbas képvisel a palesztin hatóság, hanem Mahmud Abbas egy, ő maga is megpróbálja ezeket a folyamatokat megállítani, nehogy a feje fölé kerekedjen, és ebben sokszor szembe kerül például a fiatalabbakkal. A fiatalabbak meg már úgy érzik, hogy mindent megpróbáltak, egyrészt van előttük egy ilyen mesés, úgymond hős történet, amit mi az intifáda borzalmainak és terrornak látunk Európából, az számukra egy ilyen idealizált, annak a gonosz oldalát elrejtő ilyen helyi palesztin hőstörténetbe ágyazódik bele, amit mindenki követni akar, és ez ilyen, tényleg egy ilyen megállíthatatlan folyamat. Szerintem csak és kizárólag egy rendes béke és egy valóban Izrael kormányát mondjuk a több jog kiadására kényszerítő nemzetközi diplomaták által összehozott egyesség teremthet egyedül olyan helyzetet, ahol van annyi lélegzetvételi ideje egy fiatal vagy idősebb palesztinnak, hogy átgondolja, hogy mit akar, hogy akarja, autonómia, vagy mi legyen, vagy egy állam, két állam. Nem ezzel foglalkoznak általában Ramallahban vagy Kelet-Jeruzsálemben a mindennapokban, hanem azon, hogy úristen, ma is hány, mondjuk egy béke időszakban hány ellenőrző, katonai ellenőrző ponton kell átjutnom ahhoz, hogy a gyerekemet kórházba tudjam vinni. Tehát, hogy igazából fölösleges addig ezekről az absztrakt kérdésekről tárgyalna, még nincs egy minimálisan elviselhető helyzet, nem teremtődik meg, amit Izraelnek is valamilyen szempontból garantálnia kell. Ehhez viszont olyan politikai akarat kell nagy hatalmak részéről, amit jelenleg viszont nem látok.
Na hát legyen elviselhető a hétköznap. Kimondtál egy jó hívószót, az autonómiát, erre biztos felkapta a székelyföldi hallgató a fejét megint. Mert hogy...
nem feltétlenül... Jó párhuzam volt ez se.
Mindegy, engedjük el a fantáziákat, és értsük meg azt, vannak párhuzamosságok, vannak nagyon távoli hasonlóságok, és mindenképpen érdemes a világ távoli sarkaira figyelni, mert valamit mindenhol lehet tanulni, és ez az izraeli-arab konfliktus a minden tragédiájával együtt rendkívül tanulságos. Hogyha mélyebben meg akarják ismerni, akkor olvassák el a Tóth Csaba cikkét azonnalin, és nem csak azt, mert több fontos és jó szöveg is megjelent ott a napokban, és hallgassák vissza a hanganyagunkat, ha úgy ítélik meg, hogy érdemes még fontolóra venni. Csaba, köszönöm szépen, hogy a vendégünk voltál, várunk még.
Én is köszönöm, hogy beszélhettem.
Kedves hallgatóink, ez volt az Értsünk szót, én Parászka Boróka vagyok, a műsor szerkesztője és műsorvezetője, tartalmas rádiózást és szép estét kívánunk, viszont hallásra!